tegnapi elmélkedésben a kiengesztelődés akadályairól volt szó. Most szeretnénk a kiengesztelődés segítőiről szólni. Mik segítik a kiengesztelődést az életünkben? Bűn által Istennek okozott károk emberileg jóvá tehetetlenek. Jézus azért lett emberré, hogy jóvá tegye ezeket a károkat. Károk súlyosságát mutatja, hogy Istennek is szenvednie kellett miattuk, sőt, meghalt ezek miatt a károk miatt az ember élet Isten. Kiknek bocsátott meg Jézus? Csak úgy néhányat ragadjunk ki a Szentírásból. Bénának, akit eléje vittek, ezzel kezdi, hogy fiam, bocsánatot nyertek bűneid, csak utána gyógyítja meg. Valahol rámutat bajok gyökerére, bűnökre. Aztán megbocsát Máténak, a vámosnak, és nem csak megbocsátott neki, hanem apostolai közé hívtam. Aztán megbocsátott Zakeusnak, vámosok főnökének, Mária Magdolnának, a házasságtörésen élt asszonynak, Péternek, akit bár főapostolává tett, mégis megtagadta őt, Jóblatornak, mindenkinek megbocsátott, aki bocsánatot kért. Az Atya nevében megbocsát azoknak, akik bánják bűneiket és bocsánatot kérnek. Aki nem bánja bűneit és nem kér bocsánatot, annak Isten sem tud megbocsátani. Ez a Szentlélek elleni bűn, vagyis a rosszban való megáltalkodás, amikor ő nem akar változtatni. Megbocsátott volna Júdásnak is, ha visszatér hozzá, mert az Atya bocsánatát kérte kínzóinak, keresztre feszítőinek is. Jézus helyreállította a megbomlott összhangot Istennel, visszavezette az embert Istenhez, megmutatta, hogy mindnyájan ugyanannak az Istennek a gyermekei vagyunk, helyreállította az összhangot saját magunkkal, nem tudtunk belemenni, hogy milyen rombolásokat végzett, vitt végbe a bűn az életünkben, csak érintettük a témát, helyreállította a megbomlott összhangot többi emberrel, szent angyalokkal, ők próbálkoztak addig is, amíg az ember távol volt Istentől. Ez a könyv, amiből ez a kivonat készült, szépen bemutatja, hogy a pogány népeket is, mindegyiknek van angyala is, hogyan próbálták őket Istennel összekapcsolni. Jézus által történt meg ez az igazi kapcsolatfölvétel ővelük is. Aztán a teremtés többi szereplőivel, a bukott angyalokkal az összhang, az a harc, a szembenállás. Tehát velük nincs békesség, tehát hogy nekik is jót akarni segíteni rajtuk, hát ez nem megy, ez már lehetetlenség. Az összes többi szereplőt, embereket elsősorban kiszabadítani uralmuk alól, ez a feladatunk Jézussal egyesülten, és az egész teremtett világot is, amelyik sóvárogva várja Isten fiainak a megjelenését. Természet, látjuk, hogy milyen pusztulásoknak van kitéve a bűn által, viszont ha a kiengesztelődés az ő rá is vonatkozik, a teremtett világra is, ami Istennel kiengesztelődünk, akkor a világ is más lesz körülöttünk. Nem fenyegetések, csapások, természeti csapások jönnek a részéről, hanem mindenkit segíteni fog. Jézus többé már nem vádol minket a megbocsátott bűnökkel, nem emlegeti föl azokat, és nem tartja számon. Néhány szentírási részre vonatkozóan Izaiás 1.18: ha vétkeitek olyanok is, mint a skarlát, fehérek lesznek, mint a hó. Ha vörösek is, mint a bíbor, olyanok lesznek, mint a gyapjú. Tehát Izaiás 1.18. Aztán a 102. Zsoltár éppen a múlt héten szerepelt a Szent Mise válaszos énekében, illetve Zsoltárában. Irgalmas a mi Urunk Istenünk, könyörületre hajlik szívem. Irgalmas és kegyes a mi Istenünk, nagy irgalmú és hosszantűrő. Nem töröl velünk szüntelen, és haragja nem tart örökké. Nem bűneink szerint bánik velünk, és nem gonoszságunk szerint fizet vissza nekünk. Amilyen messze van az ég a földtől, olyan nagy a szeretete az őt félők iránt. Amilyen messze van napkelettől napnyugat, bűneinket olyan messze dobja tőlünk. Ahogyan az Atya megkönyörül fiain, úgy könyörül meg az Úr az Isten félőn. Tehát 102. Zsoltár 8-13-ig. Nem fogja többi így tanítani az egyik a másikat, senki a testvért, ismerjétek meg az Urat, mert mindnyájan ismerni fognak engem, a legkisebbtől a legnagyobbig, mondja az Úr, mivel megbocsátom bűnüket, és vétkükre nem emlékezem többém. Jeremiás 31-34. És ezt idézi a zsidókhoz írt levél is, 8-11-12-ben. És itt egy fontos rész, amit tegnap tapasztalhattunk a Szent Misében, majd a megosztásnál talán el fog hangozni, amit a tegnap esti megosztásban, hogy amikor az őseinkért imádkoztunk, hogy valaki látta is vizuálisan, ahogy két dédszülője ki emelkedett a tisztító tűzből. Ezekiel 18:20-22, aki vétkezik, az hal meg. A fiú nem viseli atya gonoszságát, és az apa nem viseli fia gonoszságát. Az igaznak igazsága önmagán lesz, és az istentelnek istentelensége is önmagán lesz. Ha azonban a gonosz bűnbánatot tart minden elkövetett vétke fölött, megtartja minden parancsomat, és jog és igazság szerint jár el, biztosan életben marad, és nem hal meg. Egyetlen elkövetett gonoszságáról sem emlékezem meg. Igazságáért, amelyet cselekedett, élni fog. azokat a súlyos bűnöket, amiket elkövet az ember néhány generáción keresztül átöröklődnek, és ezért van szükség erre a családfa gyógyítására, arra, hogy bizonyos leszármazottak jóvá tegyék azoknak a bűneit, akik azokat elkövették. De valahol ezzel a gyógyulással meg lehet törni azt az átok vonalat, hogy imádsággal, szentmisével, hogy az aztán ne öröklődjék tovább. Jézus tehát nem vádol minket a megbocsátott bűnökkel, nem emlegeti föl, nem tartja számon azokat, nem léteznek többé. Mi vajon hogyan teszünk? Sajnos gyakran fölemlegetjük a többieknek azt, amit már bocsánatot kértek érte, de mi nem akarjuk azokat elfelejteni. Meggyógyítja betegségeinket. Jézus bejárta egész Galileát, tanított a zsinagógákban, hirdette országa evangéliumát, és gyógyított minden betegséget és fogyatékosságot a nép között. Tehát megbocsátja bűneiket, nem emlékezik rá, meggyógyítja a betegségeinket, amik legtöbbször a bűnöknek a következményei, nem vezethető vissza mindig minden betegség egy konkrét bűnre. Megtöri a sátán hatalmát, kiűzi az ördögöket, megszabadít a különféle függőségektől, a gonosz lelkek által ránk rakott kötelékektől. János apostol egyenesen úgy fogalmaz, hogy ez Jézus eljövetelének a célja. 1. János 3.8. Azért jelent meg az Isten fia, hogy a sátán művét romba döntse. Tehát azt, amit ő elrontott, azt romba döntse. Márknál Jézus első nyilvános cselekedete az, hogy a kafarnaumi zsinagógában kiűzi egy megszállottból a gonosz lelket, és sok egyéb ördögűzésről is olvasunk az evangéliumokban. Teljesen érthetetlen, hogy lehet ezeket úgy magyarázni, hogy nem létezik ördög, nem léteznek bukott angyalok, hanem azok csak valami szimbólumok vagy virtuális dolgok. Az emberfia azért jött, hogy megmentse, ami elveszett. Máté 18.11. Felszólít minket is, hogy bocsássunk meg a ellenünk vétőknek, erről szó volt a bevezetésben. És minket is munkatársnak hív megváltó műve folytatására. Ő azért halt meg mindenkiért, hogy akik élnek, ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Néhány helyet a Szentírásból még, amik a kiengesztelődésről, megbocsátásról szólnak. Sose bosszankodj, és ne is mérgelődj. 36. Zsoltár. Tehát a harag, bosszúság, méreg, ennek az elengedéséről van szó. Efezusiakhoz írt levél 4.31-32-ig, távol legyen tőletek minden keserűség, indulatosság, haragtartás, szóváltás és káromkodás, minden egyéb rossz. inkább legyetek egymás iránt jó indulatúak, könyörületesek, és bocsássatok meg egymásnak, amint Isten is megbocsátott nektek Krisztusban. Péter apostol is buzdít erre, 1 Péter 3:8-tól 9-ig. Minnyájan legyetek egyetértők, együttérzők, testvériesek, irgalmasok, alázatosak. Ne fizessetek a rosszért rosszal, se a szidalomért szidalommal. Mondjatok inkább áldást, mert arra kaptatok meghívást, hogy az áldás legyen az örökségetek. Aztán mond egy nagyon kemény dolgot is a haraggal, gyűlölettel kapcsolatban János apostol, aki gyűlöli testvérét, az gyilkos. 1 János 3:15. Segíti a kiengesztelődést továbbá, ha fölismerjük a bűnnek az igazi természetét. A bűn szembeszegülés a mindenkinek csak a javát kereső isteni akarattal. Belátom, hogy kevésségemben, önzésemben, hiúságomban, makacságomban, hogy az engemért bántások miatt szembefordultam az én javamat is kereső isteni akarattal. Belátom, hogy ez rossz, helytelen volt, ismét összhangba akarok kerülni vele, mert tudom, hogy csak ez boldogít. És ezért bánom, hogy ellene fordultam. Segíti a kiengesztelődést továbbá, ha belehelyezkedünk a másik helyzetébe, és az ő szemével próbáljuk nézni a világot és önmagunkat. Ha sikerül belehelyezkednünk a minket bántó helyzetébe, és onnan nézzük magunkat, akkor egészen más nézőpontból látjuk önmagunkat. És ha pedig egy külső szemlélő helyzetébe is belehelyezkedünk, aki elfogulatlan, mondjuk mindkét félnek segíteni akar, békíteni akar, akkor ismét újabb viselkedési szempontokat kapunk. Látjuk, hogy itt van ez a két cívódó ember, és akkor onnét nézzük őket, mit lehetne nekik mondani. De akkor már nem csak az van, hogy én nézem azt, akivel verekedem, aki bánt engem, hanem az ő szeméből is nézem magam, és innét is nézem ezt a két civakodó embert. És mindezt akkor beépíthetem a saját viselkedésemben. Így könnyebb lesz a kiengesztelődés, elhárulnak könnyebben az akadályok a szeretet útjából. Nem lehet elégszer ismételni az aranyszabályt, amit Jézus is idéz. Ha csak ezt megvalósítaná mindenki, rengeteg bántás, rossz eltűnne a világból. Mint akarjátok, hogy cselekedjenek veletek az emberek, ti is hasonlóképpen cselekedjetek velük. Lukács 6:31. Aztán segíti a kiengesztelődést, ha áttekintjük az agresszivitásnak az okait. Miért agresszív a másik ember, miért bánt bennünket? Volt már szó ezekről is, csak most picit úgy több mindent itt összeszedve. Legtöbb ember általában nem szándékosan és megfontoltan bánt másokat, hanem egyéb okok miatt. Milyen okok? A bántások miatt, amikben neki része volt, bántatták és továbbadja reflexzerűen is a bántást, nem hagyott időt, hogy lecsengjen magába az ütés. Egyik nagy bajunk, hogy nem hagyunk erre időt, hanem rohanunk állandóan, és akkor nem tudnak ezek a helyükre kerülni bennünk. Ezért fontos például a lelkiismeretvizsgálat, esti lelkiismeretvizsgálat, vagy akár napközben is egyszer megállunk néhány percre is, visszatekintünk arra, hogy mi volt, mi történt velünk, hogyan reagáltam, mik vannak bennem. Aztán bánt a másik ember gyengeségből, betegségből, éppen rossz napja van, beteg az ember, kisebb a tűrőképessége, és ilyenkor sokat kívánnak tőle, vagy a normál cselekedeteket is nehezebben tudja. Nagyon gyakran a félelem az oka a bántásoknak, és ez egészen bele rögzülhet az emberbe, akiket sokat bántottak kiskorától kezdve, akkor az úgy fog védekezni, hogy agresszív lesz, és fölveszi ezt az alapmagatartást. Más, tavalyi leggyakorban ezeket jobban is utaltunk rá, más úgy, hogy visszavonul saját magába, bezárkózik, és úgy fog védekezni, de az magába rejti a dolgokat, és magát pusztítja belülről. Tehát lehet valaki agresszív félelemből, kiszolgáltatottságból, mert nincs semmi biztos kapaszkodó pontja neki, nincs egy zuga, hová visszavonulhatna, és hát emiatt mint agresszívvá lehet. Aztán kényszerből, szabadság hiány miatt, mert függőségeknek a rabja. Aztán szeretet hiány végül, szeretet terén való sérülések következtében. Ez a legfőbb bajunk mindnyájunknak, nem kapunk elég szeretetet, vagy nem tanultuk meg azt, hogy föltöltődjünk nap mint nap a szeretettel, akkor csak hibásan viselkedhetünk, és ebben benne van másoknak a bántása is. Kiengesztelődés műveletei, miket kell tennünk, gyakorolnunk. Itt az alapműveletek közül már szó volt a bűnök kezeléséről, megbocsátásról, a kiadott lapon is, ki kinek bocsát meg, én az engem bántónak, én magamnak, én Istennek, engem bántó nekem, hányszor kell megbocsátani, megbocsátás végeredménye, szabadulás, szabadság, gyógyulás, békesség, növekedés, tökéletesedés. Aztán szó volt a bocsánat kérésről, itt is sorba véve, hogy kiktől, Istentől, mindenek előtt, embertársamtól, akit bántottam. És most következik a károk jóvátétele, kijavítása, helyrehozatala. Kiknek tartozunk kártérítéssel, hogyan? Embertársainknak, Istennek, önmagunknak. Bibliai Zakeus, akit most itt említettünk, négyszeresen térítette meg az általa okozott károkat. Ha látjuk, hogy most itt miket, milyen károkat okoznak, politikai, meg egyéb gengszterek, akkor az, hogy négyszeresen térítsék vissza, ez minimum lenne, ha komolyan vennék a megtérést, akkor abban ott lenne a komoly kártérítés is. Hogyan tegyük? Anyagi károkat, erkölcsi károkat okozunk, anyagi károkat úgy, amilyen mértékben anyagi helyzetünk megengedi. Na most ez lehet, hogy nem megy rögtön, lehet, hogy esetleg hosszan, éveken keresztül kell fizetni, mondjuk egy válás esetén például, többnyire az apának a gyerektartást, mert hát bizony ott komoly károkozások történnek. Ezt a törvény is behajtja, valamiket viszont nem hajt be a törvény, hát akkor magunkon kell behajtanunk. Tehát, hogy egyszerre nem tudunk mindent, de akkor hosszabban. Tartozásokat halmoztunk föl, hát az lehet, hogy esetleg nagylelkűen el fogja engedni az illető, de ha nem, akkor bizony kötelességünk azokat a károkat megtéríteni. Aztán előfordulhat, hogyha annak nem tudjuk, akinek a kárt okoztuk, mert már nem él, akkor másokon segíthetünk. Jótékony célra adakozhatunk, vagy olyanoknak, akik látjuk, hogy nyomorognak körülöttünk. Erkölcsi károkat tegyünk meg mindent, ami megtehető. Szó esett itt tegnap a rágalmazásról. Rágalmazás esetén rágalom olyan körben való visszavonása, illető tisztára mosása, ami persze alázatossági cselekedet, mert beismerem, hogy én itt rossz indulatú voltam, vagy óvatlan voltam, elhittem az alaptalan híresztelést. Tehát olyan körben tisztára mosni, visszavonni a rágalmat, amilyen körben a rágalmazás történt. Aztán az irgalmasság testi, lelki cselekedeteinek a gyakorlása is a kártérítéshez tartozhat. Tudom, hogy károkat okoztam másoknak, hát akkor úgy teszem jóvá, hogy gyakorlom ezeket a cselekedeteket. Jóvá tehetetlen károk esetén, és ez a nagy kihívás, kérni Istent, hogy ő kárpótolja azokat, akiket mi károsítottunk. Ha olyanokért imádkozunk például, közbenjáró imát végzünk, aki esetleg kiderül, hogy nagy károkat okozott, és ez ráterhelődik, akkor ez, hogy kérjük Istent, hogy ő tegye jóvá azokat a károkat, amiket elkövetett, ez egy nagy megkönnyebbülés, tisztulás, gyógyulás lehet számára. Az ilyen ima által lelki sebekbe tudnak gyógyulni. Károkat okoztunk Istennel, lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenünk. fájdalmát csökkenthetjük. Szentírásban ezt tették, Veronika, Cirenei Simon segített neki a kereszthordozásban. Nagyon sok misztikustól is ezt kérte Jézus, hogy segítsenek az ő keresztjének a hordozásában, vigasztalják őt. Az, hogy a kereszt alatt ott volt Mária, és ott volt a szeretett tanítvány János apostol, ez is nagy segítség volt Jézusnak, hogy mikor elborította őt a szenvedés, legalább rá esett a tekintet erre a két szeretett lélekre, ez mind segítette az ő szenvedését, enyhítette az ő szenvedését. Aztán kártétel enyhítése, helyrehozása az, hogy segítjük Istent az ő céljainak a megvalósulásában. Azzal, hogy önmagunkat neki szenteljük, fölajánljuk, ez a jóvátételnek, kártérítésnek a cselekedete is, hogy eddig én bűneimmel bántottam őt, de ezután nem akarok bűnt elkövetni, vagy el is követek, akkor oda szentelem, odaadom magam neki, hogy segítsek mindazt a kárt jóvá tenni, amiben ő részesült. Aztán ez a céljaiban való segítés a lelkek üdvözítésében való közreműködés jelenti elsősorban. Ez a legkedvesebb cselekedet Isten számára. Evangelizáció, engesztelés, irgalmasság testi-lelki cselekedeteinek a gyakorlása. És kártérítéssel tartozunk saját magunknak is. Elhatározom, hogy a jövőben megadom testemnek, lelkemnek, ami jár, mert túlhajszoltam magamat, nem tudtam nemet mondani, esetleg hiúságból, vagy én magamnak jelentett az kielégülést, hogy én segítek másokon, és közben nem vettem észre, hogy tönkretettem magam, nem az igazi segíteni való segítési vágy mozgatott, hanem emberi tekintetek, vagy anyagiak miatt hajszoltam túl magamat, és ezért jöttek különféle bajok, betegségek az életemben. Tehát magamnak való kártérítés az, hogy elhatározom, hogy nem hajszolom túl magamat, mert csak azzal segíthetek, ha önmagamnál vagyok, egészséges vagyok, lehet, hogy ott is fogok majd segíteni, hogy ott fekszek tehetetlenül az ágyban, akkor is annak a felajánlása, imádságok, az is segítség, de ha erőimnek a birtokában vagyok, akkor minden bizonnyal többet tudok segíteni. Odafigyelek egészségemre, hagyok időt a pihenésre, imádságra, lelki épülésre. Mindez tehát ilyen önmagunknak való kártérítés, jóvátétel. következő cselekedete a kiengesztelődésnek a vezetés. Mindnyájan mélyen beleágyazódtunk ebbe a világba, mindnyájunkat mérgez a világ szelleme, ennek hatása és a világ fejedelmének hatása alatt rengeteg bűnt elkövettünk és elkövetünk nap mint nap. Romboljuk, pusztítjuk környezetünket, bántjuk Istent, embertársainkat és saját magunkat, és ezt sokan észre se veszik. Nem látják, hogy nekik bűneik lennének. Nem csoda, hiszen együtt úsznak a szennyes árral, és ha megnyílik valamelyest az ember szeme, és látja, hogy mi folyik a világban, és látja a rengeteg károkozást, amit a világ bűnei, saját bűnei is okoznak, akkor vállalni fogja a vezeklést. Ez a, akit villámcsapásért, ez a hölgy írja le, hogy az abortusza, vagy abortuszai után vesztette el érzékét a bűn iránt, hogy neki bűnei lennének. Tehát ha valakinél például ezt látjuk, más okai is lehetnek, nőről van szó, gyanítani lehet a háttérbe, hogy meg lehet kérdezni érte, hogy tőle, ha éppen imádkozunk, meg segítjük, hogy nem volt-e abortusza, mert az annak egyik következménye, somú egyéb mellett, hogy kiveszi az ember szívéből a bűntudatot, mert azt annyira lefolytja magában, legnagyobb bűnöknek az egyike. Mikben áll a vezeklés? Egyház történelmében nagyon sok nagy vezeklő lélek volt, például Szent Imre Boldoggá avatásával kapcsolatban van ott, aki nagy komoly elégtételt kapott, hogy zarándokoljon különböző szent embereknek a sírjához, és amikor Szent István sírjához ment, akkor azt kapta tőle, hogy menj el fiam Szent Imre sírjához, és akkor ott kapott egy ilyen nagy vezeklővet, és az ott pattant le róla. Miben áll a vezeklés? Saját bűnök káros következményeinek az elviselése. Betegítettem magam, összeszedtem ilyen meg ilyen betegségeket, hát azt most viselnem kell, türelemmel, megadással. Aztán vezeklésnek a cselekedete az, hogy a jóvátételből származó áldozatokat is vállalom, amik lehet, hogy hosszan kell azt végeznem. Ma egyik baj talán az egyház gyakorlatában is, hogy olyan kis elégtételt, jóvátételt kap az ember, és nem látja át a bűnének a súlyosságát, és még így is hányan panaszkodnak, ha picivel nagyobbat kaptak, hogy elmulasztottam azt a jóvátételt. Mert hozzászoktunk már, hogy Isten irgalmas, könnyen megbocsát, de a vezeklés, a jóvátétel, arra nekünk van igazán szükségünk, hogy belássuk azt, hogy a bűn az bizony milyen súlyos dolog. És a szenvedések elviselése és felajánlása is vezeklésnek egy cselekedete. Bármi szenvedés ér, nem biztos, hogy amiatt, amit én okoztam magamnak, hanem egyszerűen jön bármi szenvedés, akkor hát ugyan ebben most én nem vagyok vétkes, vagy nem szolgáltam rá közvetlenül erre a bántásra, ami ért más részéről, de felajánlom vezeklésként korábbi bűneimért. Kiengesztelődés következő műveletem az engesztelés. Miben különbözik az engesztelés a vezekléstől? A vezeklésben a saját bűnök jóvátételéről, káros következményeinek a felszámolásáról van szó. Az engesztelés mások bűnének a jóvátétele, az okozott károk helyre hozatalam. De ha felajáltuk magunkat Istennek, akkor a saját bűneinkért is már engesztelhetünk, tehát nem vezeklés jellege lesz annak elsősorban, hanem engesztelés jellege. Hogyan történik az engesztelés? Elsősorban Jézus engesztelő életéhez, cselekedeteihez való csatlakozással. Jézussal egyesült életnek minden cselekedete, még a legkisebb is, engesztelő értékű. Tehát bármit teszek, mondok, gondolok, egy sóhajom, az is engesztelő értékű lesz. Ha viszont nem Istennel egyesülten teszem, hanem én magam akarok ilyen meg olyan jókat tenni, akkor annak nem sok értéke van, mert csak az Istennel egyesült cselekedeteknek van értéke. És annak eleve engesztelő értéke is van, akár tudunk róla, akár nem. Tehát a legfontosabb, hogy Jézusnak, Istennek ajánljuk föl az életünket, és ezt újítsuk meg nap mint nap, ezzel indítsuk a napot, hogy Uram, ma minden cselekedetemet irántad való szeretetből, engesztelésből akarok végezni. Mások bűneinek a jóvátétele, áldozatok vállalása, értük, akár külön lehet ez ilyen engesztelő imaórákon való részvétel, máskor lehet, hogy éppen az a, annak a nagyobb értéke, hogy nem megyek el arra az imaórára, amit szeretnék, mert éppen más feladatom van. Aztán a szenvedések elfogadása, fölajánlása, annak külön nagy engesztelő értéke van, nagyobb, mint az általam elgondolt engesztelő cselekedeteknek. Ha elfogadom azt, amit Isten ad nekem, kereszteket, napi nehézségeket, az sokkal több, mint az, amit én magamtól eltervezek. Annak sokkal nagyobb az értéke. És ha beállok Istennek ebbe az üdvözítő művébe, akkor konkrét feladatokat elvállalok, akár szervezésbeli, akár számítógépes, akármilyen feladatokat a lelkek üdvözítése érdekében, az mind áldozattal, fáradozással jár, anyagi, időbeli ráfordításokkal, mindezeknek is engesztelő értéke van. Még egyet, és ezzel fejezzük be, most itt nincs előttem az óra, úgyhogy nem tudom, hol járunk, de ezt még akkor befejezzük. Mennyi az idő? Na, ezt még akkor egy kis türelmet. Az elfogadás. Szó volt már tegnap erről, de talán külön kiemelten is érdemes vele foglalkozni, mint ami segíti a kiengesztelődésünket. Milyen területeken kell gyakorolnunk az elfogadást, miket kell elfogadnunk? Mindenek előtt önmagunkat. Ez a kulcsa a többiek elfogadásának is. Ha önmagunkat nem fogadjuk el, önmagunkkal nem élünk békességben, akkor ennek rengeteg káros következménye van. Belső feszültségekben, állandó belső feszültségben élünk, csomó kielégületlenség, frusztráció következik az életünkben, ez visszaad ránk hangulatainkat, érzelmeinket meg fogja szabni. Ha magunkat nem fogadjuk el, hibáinkkal, gyengeségeinkkel, gyarlóságainkkal együtt, akkor másokat fogunk hibáztatni. Ami nagyon nem tetszik a másikban, lehet, hogy éppen azért nem tetszik, mert bennünk is ott van csak, ki van helyezve a másikba, és ott jobban látható, de magam előtt nem látom. Mindenkinek van személyiségének egy ilyen árnyoldal, amit maga nem lát, a többiek látják, vagy a többiekben látom meg azt. A mások iránti ellenszenvek is gyakran visszavezethetők az önmagunk el nem fogadására, arra, hogy önmagunkkal nem élünk békességben. Aztán el kell fogadnunk a többi embert, nagyon fárasztóak tudnak lenni, állandóan bántanak, gyapálnak bennünket, de az egyik ilyen alap gyakorlat kell, hogy legyen az elfogadás. Helyzeteket, amibe belekerültünk, lehet, hogy rohanok valahová, de hát éppen elszakadt a cipőfűzőm, vagy elromlott az autó, vagy akármi, hát akkor most át kell programoznom magamat, másként kell csinálnom, el kell fogadnom ezt a helyzetet, ha nem fogadom el, akkor egy irreális dühönghetek, bármit tehetek, innét kell kiindulnom. Elfogadom a bántásokat, szenvedéseket, és a halált is. Ha az ember azt előre el tudja fogadni, hogy és készül rá, akkor egy csomó minden baj, nyugtalanság el fog tűnni az életéből. Imádkozhatom például az üdvözlégyet is olyan formában, hogy mi az utolsó fohásza az üdvözlégynek? Most és halálunk óráján. Csillag ezt az ést kihagyom mellőle, és akkor elgondolom, hogy most van itt a halálom órája. Mire szolgál, mire való ez az elfogadás? Mi a funkciója az életünkben? Ez nem a rosszban, a hibásba való beletörődés, annak a tudomásul nem vétele, hanem egy reális helyzetfelmérés az adott helyzetből vagy személyből való kiindulás. ilyen vagyok, én magam, ez a helyzet, most itt tartunk, de lássuk, mit lehet tenni, hogyan lehet innen tovább lépni, hogyan lehet ezt a hibát kijavítani, helyrehozni, hogyan lehet jobbá válni. Ha emiatt csak bosszankodik, hibáztat másokat az ember, csapkod, az nem visz előbbre. A baj megtörtént, le lehet vonni a tanulságokat belőle, lehet beszélni a kártérítésről, de ez történt, elfogadom, innét indulok el, innét megyek tovább.